Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelőkkel kezdjük az Isten tisztelet, Kópis Lucát és Kópis Hannát kereszteljük meg. Szeretettel köszöntünk benneteket, kedves szülők és keresztülők Isten házában, és áldást kérünk a gyermekek életére. A feltámadott Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom, menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Egy gondolatot hoznék még, amely így szól. Az én Istenem be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel. Kedves szülők és keresztülők, nincs annál nagyobb ígéret, mint hogyha Isten azt ígéri nektek, a ti számotokra, hogy minden szükségeteket Isten be fogja tölteni. Az alapvető probléma ma a világban, hogy mindenütt bizonytalanság van. Tehát az emberek mindig úgy érzik, hogy nem tudják, hogy mit hoz a holnap, ezért a jelen az ebben a félelemben vagy bizonytalanságban telik, és mindig vannak különböző hírek, események, amelyek arra adnak okot, hogy úgy érezzük, hogy bizonytalan a jövő. A hit az valamilyen szinten védelmet nyújt a jövővel szembeni aggodalom ellen. Ugyanúgy nem látjuk, hogy mi fog történni, mert egy hívő ember sem tudja, hogy mit hoz a holnap. Csak abban biztos, aki az idő ura, vagyis az örökkévaló Istenben, vele van kapcsolatban, és abban bízik, hogy az Isten mit mond neki. Nem abban bízik, hogy mit lát a jelekben, ami a Földön történik. Nem arra veti az ő bizodalmát, hogy milyen jelek mutatkoznak, hanem arra, aki a jelek mögött található, az élet események mögött van, akinek nagyobb a hatalma a jeleknél és mindazoknál a dolgoknál, amelyek megtörténhetnek. Ezek mindig úgymond félelemmel töltenek el bennünket, hogy annyi minden megtörténhet, és általában a félelemnek ez az alapja, mert nincs konkrétan meghatározva, hogy mitől féljünk, csak elképzeljük, hogy mi lesz, ha az történik, vagy mi lesz, ha majd valami történik. Például a gyermekünkkel. Nem? Hát minden szülőnek ugye ott van ez a szerető-féltő aggodalmaskodás benne, hogy úgy gondol a gyermekére, vigyázza és óvja, és biztos, hogy van úgy, hogy úgy gondol, hogy majd a jövőben, hogy milyen élete lesz, és akkor egy-két dolgot végigfuttat magába, és még persze sehol nincs, de ő már elkezdte átgondolni, hogy mi lesz majd, ha. Ugye? Ezt egyrészt bölcs előrelátásnak is hívhatjuk, másrésztről pedig egy rossz szokásnak. Mert képzeljük azt el, hogy mi mindenbe belegondolunk. Akkor mi lesz velünk? Hogyha olyan sok mindenbe bele tudunk gondolni, a másik rossz oldal az, amikor semmiben nem gondolunk, hát amikor tényleg nem is törődünk azzal, ugye ez lenne a másik véglet. De azt tudnám javasolni, hogy a jövőt Isten kezébe letéve egy pozitív hozzáállással tekintsünk a jövőben, és ne félelemmel. Ezt foglalja össze az imént felolvasott ige. Az én Istenem be fogja tölteni minden szükségeteket. Vagyis az, ami hiány, vagy aggodalom, vagy félelemből jelen van, azt azzal tudom feloldani, hogy egy személyhez van kapcsolatom. Mint a legfelsőbb támogatom van, akinek a hatalmáról meg vagyok győződve, és arról, hogyha ő valamit ígér nekem, akkor valamilyen úton és módon, ez már őrá van bízva, biztos, hogy teljesíteni fogja. Többször a Szentírásban beszél arról Isten igéje, hogy Isten nem hazudik, tehát nem fogja a szavát megmásítani. Ez még akkor is érvényes, amikor minden úgy történik látszólag a világban, mintha Isten nem tartaná meg azt, amit ígért. Sajnos ezt is érezhetjük, hogy ha Isten volna, ugye szoktuk mondani, akkor miért történt? Ha Isten lenne, akkor ez nem történne meg. Szóval annyi minden jó is történik, amiről nem tudunk. Mert általában ugye az is előfordul, hogy hát mindig azokat hozzuk fel, ami negatív példa. És mennyi minden történik, amiről nem tudunk, amiben Isten segítséget ad az embereknek, hogy minden szükségüket betöltse. Illetve pontosan amiatt, hogy az emberek nem bíznak Istenben, nem teszik meg ebből a bizalomból fakadóan azt, amit megtehetnének ma, hanem lemondanak, vagy felelőtlenek, ezért nem teremtődik meg az, amit Isten ígért. Miért? Mert nem hitted, nem hiszed, hogy Isten meg tudja adni a te számodra, és az Isten ígérete úgy működik, hogy rá kell állni. Tehát nem lehet úgy szörfözni, hogy nem állok rá a szörfdeszkára. Jön a hullám, de ha nem vagyok rajta, akkor nem fog felemelni. Így van az Isten kegyelmének és gazdagságának is az ereje. Tehát rá kell állni az Isten ígéretére, és akkor rajta kell maradni az élet hullámzásában, azon, amit Isten mond, és teljes bizalommal kell tenni, amit én megtehetek, a többit pedig le kell tenni. Hát ugye nem tudok más tenni. Tehát kinek a gazdagságáról van szó? Itt jön a második probléma, hogy mi akarunk gazdagok lenni az életben, mi akarunk szerezni, birtokolni, és az, hogy legyen nekünk. És keveset gondolkozunk azon, hogy Istennek is van gazdagsága, és nem figyelünk arra, hogy Isten gazdagságából sokkal jobb élni, mint a saját gazdagságunkból. Hogy mit értek ez alatt? Ha az ember önmagára néz, és arra, amilyen van, vagy nagyképű, vagy sokszor azt érzi, hogy nincsen semmije. Vagy éppen mondhatja azt, hogy nekem pont elég, és akkor bölcs. De akkor ott már valószínűleg van valami fajta hit. Amikor azt tudom mondani, hogy ami nekem van, az elég. Hát csak az az ember tudja ezt mondani, akinek van hite. Hogyha valakinek sok van, akkor azt mondja, hogy hát én most gazdag vagyok, és ugye nem érdekel Isten. Valakinek meg kevés van, az meg panaszkodik, hogy miért ilyen kevés. És aggódik, és fél. Bár a gazdag ember is lehet hívő, mert miért ne, illetve a szegény is. És abban a pillanatban, amikor a hit és a bizalom belép, akkor a szegény is azt mondja, hogy van elég, és a gazdag sem biztos, hogy akar még többet, vagy tud adakozni. Ugye Szentírásban van arról szó, hogy adakozzatok, tehát adjatok abból, amitek van. Ez nem mondja a Szentírás, hogy csak azok adjanak, akiknek sok van. Nem mondja a Szentírás, hogy csak azok ne adjanak, akinek kevés van. Mert hát akkor elfogy. Hanem azt mondja, hogy mindenki a maga mértéke szerint adjon, ahogy az Isten indítja őt. Nem ahogy én indítom, hanem Isten indítja őt, és ebben megint ott van a bizalom. És ez a titok, hogy amikor Istennek adunk, mert valakinek adunk, vagy valamire adunk, akkor Isten azonnal kipótolja azt, és ez így működik, ez mondjuk akár a tizedfizetéssel kapcsolatban is, hogy az Istennek is adunk, és ami jövedelmünkből, vagy gazdagságunkból, és azt tapasztaljuk meg, hogy Isten vissza fogja nekünk adni. Miért? Mert ő olyan gazdag, hogy azt mindig meghálálja, vagy visszapótolja, amit neki adunk. Tehát nem lesz kevesebbünk. Ez a Szentírásban több helyen feljön, hogy Isten mindig megáldja azokat, akik hűségesek ő hozzá, akik tudnak adni, és azoknak Isten mindig ad. A szűkölködőnek pedig, aki nem ad, attól még az is elvétetik, amilyen van. Akinek nincsen hite, ezt így mondja a Szentírás. Akinek nincsen hite, akkor így is tudom mondani, az a legszegényebb ember. Hát az nagyon szegény, mert sem abban nincsen hite, hogy majd lesz, sem abban nincsen hite, hogy most cselekedjen, nincsen neki bizalma, és egy negatív elvárással van a jövőt illetően, nem tud abba hinni, hogy majd Isten minden szükségét be fogja tölteni, nem hisz egy gazdagságban, ami a szeme elől el van rejtve, de majd meg fog jelenni az életében segítségképpen, és a harmadik dolog, amiben nem hisz, hogy Istené a dicsőség. Tehát a hatalom kérdése. A másik dolog, ami az ember világot nagyon befolyásolja, ugye a szükségletek, aztán annak az elosztása, és a másik pedig a hatalom. hogy a hatalom és annak a megszerzése, megtartása, vagy valamilyen módon való fenntartása, az sokfajta dologba beleviszi az embereket. És most azzal a képpel zárom, hogy mindenkinek van hatalma a maga életében. És amikor én hiszek Istenben, akkor az én magam életében a hatalmat megosztom vele, neki adom az én hatalmamat, úgymond, alázattal. Őt dicsőítem, és abban a pillanatban akkor kinek a hatalma jelenik meg az én életemen? Akkor Isten hatalma átsugárzik rajta. És mit végezhet el Isten hatalma bennem? Hát pontosan az, hogy szelídséggel tudom fogadni az élet dolgait, megértéssel tudom, és mondhatom azt, hogy keresem a lehető legjobb választ arra, ami történik. És ezáltal pozitív az a vetés, amit cselekszem, és a gyermekeim számára is megmutatom azt a jó példát, amiből ők tudnak táplálkozni majd. Mert ha én hiszek Istenben, és pozitívan tudok állni az élet dolgaihoz, ezt megtanulják a gyermekeink is. Tőlünk tanulják meg. Ezt kívánom, hogy a ti gyermekeitek is lássák a ti életetek példáját. Ti is higgyétek, és higgyetek Istenben, ismerjétek meg őt, aki azt ígéri, hogy mindent be fog tölteni, amiben szükségetek van. Ismerjétek meg az ő gazdagságát, és az ő dicsőségét, hogy mindezek a tiétek legyenek. Amen. Most pedig álljunk föl, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghaladt és eltemetteték. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és foltakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hitünk megvallása után, most néhány kérdésre válaszolva, jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Ha akarjátok, mondjátok hallható szóval, akarjuk.
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha ígéritek és fogadjátok, mondjátok hallható szóval, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Hozzád fordulok most, Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. Ha ígéritek, mondjátok hallható szóval, ígérjük. Most pedig imádkozzunk a gyermekekért. Mennyi atyánk, köszönjük azt, hogy itt lehetünk a te áldó kegyelmed alatt, és tudhatjuk azt, hogy a jövő a te kezedben van, és a gyermekek jövője is. Tudjuk azt, hogy mind testi, mind lelki javakkal ellátod őket, és megáldod ezt a családot bölcsességgel és szeretettel, gondoskodással, bölcs előrelátással. Kérjük, add meg, hogy az ő szívükben ott legyen a te jelenléted, segíts meg őket, amikor szükségben vannak, adj boldogságot és örömöt, hogy szeretetben és harmóniában tudják felnevelni gyermekeiket. Kérjük, hogy a te gazdagságod mindig a kellő időben érkezzen, és add meg, hogy mi is bőkezően tudjunk adakozni, amikor indítasz bennünket. És kérjük, hogy most a te dicsőséged szálljon a kisgyermekek életére, hogy Jézus Krisztus szeretete, szövetsége elpecsételje őket a te ismeretedre. Amen. Most keresztelek.
Luca, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Hanna, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen. Kóp és Hanna, tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Kóp és Luca, ahogy engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, szülők és keresztülők. Most szeretettel átnyújtom a keresztelési emléklapot. Egy kis kendőcske is van benne a templomunkkal. Isten gazdag áldását és sok örömet kívánok a családnak.